Testvérek, az előtt felolvasott szakasz lesz a mai ige hirdetésünk alapja, és ebből szeretnék külön is kiemelni most pár verset. Jézus így tanított: a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszélekti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal, eddig a kiemelés. Az elmúlt héten egy kerek évfordulóra emlékezett a világ. Ez nem egy szép évforduló volt, nem egy szép eseményre való emlékezés. Február 13-án volt éppen 70 éve annak, hogy a II. Világháború vége előtt pár hónappal a szövetséges erők porig bombázták Dresda városát. Talán sokan hallottak is, vagy olvastak erről pont itt a kerek évforduló kapcsán. Dresda német város volt, azon belül is Szászország fővárosa. A háború tehát a végéhez közeledett, azóta is a történészek egy dologban egyetértenek, teljesen fölösleges volt ez a bombázás, hiszen a városban nem volt katonai erő. A város kül részén már az olajfinomítókat, a vasútállomást előtte már lebombázták. Ez az egész bombázás nem szólt másról, mint erőfitoktatásról, de ahogy a korabeli szövetséges katonai vezetők mondták, egyszer s mindenkorra el kell rémiszteni a németeket a háború folytatásától, támogatásától. Sikerült a terv. Dresdában körülbelül 600 ezer ember lakott abban az időben, de 45 februárjára a keletről menekülő tömegek felduzzasztották a város létszámát 1 millió fölé. A hatalmas bérházakban, a lakásokban 30-40 fő volt összezsúfolva, így várták a menekülést, így várták a reménységet, így várták a háború végét. A légi támadás este 10 óra után pár perccel indult a város ellen. Több mint 800 angol felségjelű bombázó ontotta halálos csomagját a városra. Több mint 10 000 tonna bomba egyes számításuk szerint. A bombák első hulláma hagyományos romboló bombákat tartalmazott, a második viszont a valódi pusztítást fokozó foszforos gyújtó bombák voltak, amelyek 1000 fokos hőmérséklettel gyakorlatilag felemésztették az egész várost. Nem tudom ki az, aki látott képeket a bombázás után a városról. Megdöbbentő. Csak a falak állnak, és minden, ami éghető, az eltűnt, minden, ami éghető, elpusztult. Körülbelül 200-250 ezer emberrel együtt. A pusztítás elképzelhetetlen volt. Túlélők elmondták, hogy a foszforbombák miatt és a lángoló belváros miatt olyan tűzvihar keletkezett, hogy a tűz szívta el az oxigént a város környező részeiről, és azok az emberek, akik a pincékből fölmenekültek, mert ott már elfogyott a levegő, gyakorlatilag mintha egy vákum szívta volna be őket egyenesen a tűz középpontjába. Hihetetlen orkán erejű volt ez a vihar, amit a tűz, a lángoló tűz okozott. Egyetlen menekülés az a folyópart lehetett volna, de ekkor pedig megjelentek az alacsonyan repülő harci repülők, és gyakorlatilag a menekülő időseket, öregeket, tömegeket belegépuskázták a folyóban. A biztonság kedvére azért másnap még amerikai gépek megjelentek, és újra bombázták a füstölgő romokat. Ez tehát az évforduló. Amikor az ember ezt hallja, pláne ha még túl és éli, akkor azt hiszem, hogy teljesen jogosan a kérdés fölvetődik benne, van-e értelme ezután bármiről is beszélni? Bármiről is. Van-e értelme egyáltalán olyanokról beszélni, hogy ember, meg emberiség, meg kultúra, meg Isten, meg vallás? Mert érezzük, hogy ami ilyenkor történik, az annyira túl van minden épeszű dolgon, Hol van az Isten? Hol volt az Isten, aki ezt megakadályozhatta volna? Kérdezik ilyenkor sokan. Meg azt, hogy ki volt a hibás. Hogy ki indította ezt az egészet. Testvérem, azt gondolom abszolút lényegtelen, hogy ki volt a hibás. Mert erre a válasz mindig úgy kezdődik nálunk embereknél, hogy hát az egész úgy kezdődött, hogy ő visszaütött. Szóval ki volt a hibás? Teljesen mindegy. Mindenki hibás volt, és senki sem, ahogy egy gyönyörű versében írja Reményik Sándor. Ha az emberiség olyan mennyiségű fegyvert tart, amivel többszörösen elpusztíthatja a bolygót, mert jelen pillanatban is ez a helyzet, akkor csak egy ideillő kifejezés van, az, hogy mi emberek nem vagyunk normálisak. Erre mást mondani nem lehet. Ha az emberiség dollármilliárdokat költ fegyverkezésre, és közben milliárdok éheznek, akkor erre csak azt lehet mondani, hogy nem vagyunk normálisak. Természetesen van, akik ezekből is hasznot húznak, hiszen nyilvánvalóan tudjuk, hogy a fegyvereket, a lövedékeket, a harci repülőket le is kell gyártani, és a gyártó cégeknek ez mindig hatalmas üzlet, és nekik nyilván az az érdekük, hogy ez használva is legyen, és mint ahogy a II. Világháborúban is hatalmas amerikai cégek gazdagodtak meg elképzelhetetlenül fegyvergyártásból, meg nyilván Európa más cég, és ez ma is így van. Szóval ez a helyzet. Ezek vagyunk mi emberek, legalábbis elég sötét oldalról megvizsgálva ezt a kérdést. Hogy is lehet ez, hogy ide jutunk, hogy is lehet az, hogy ez akármikor megismétlődhet, hiszen gondoljunk bele, most már szomszédos ország az, ahol az elnök éppen a napokban mondta, hogy ha nem változik a helyzet, hadi állapotot vezetnek be az egész országba. Szóval ne legyenek illúzióink, ez itt van, az ember mit sem változott, de hogy jutottunk ide? A felolvasott példázatban, a jópásztor történetében értettem meg egy nagyon fontos dolgot, és ezt szeretném idehozni most közétek. Hogyan lett az emberből állat? Hogyan lett a tulajdonosból béres? Ahhoz, hogy ezt megértsük, ahhoz vissza kell menni egészen a Biblia elejére. Mert ott elhangzik az isteni felhatalmazás, miután az ember teremtéséről beszámol a Biblia, elhangzik a felhatalmazás, és így hangzik, szaporodjatok, sokasodjatok, menjetek, töltsétek be a földet, uralkodjatok az ég madarain, a föld állatain, menjetek, tiétek az egész, mondja Isten. Felhatalmazást adott Isten az embernek az uralkodásra. Felhatalmazást adott arra, hogy ami körbeveszi őt a teremtett világ, azt építse, őrizze, szépítse, és olyan helyet varázsoljon, vagy kemény munka által olyan helyé alakítsa, ahol jó lenni, ahol békesség van, ahol öröm van. Ez volt tehát az isteni felhatalmazás. Hogy mit tettünk vele emberek? Arra talán Dresda nagyon jó kifejezés. De miért engedte Isten, hogy mi emberek képesek legyünk ilyen dologra? Miért engedte meg Isten azt, hogy mi tudjunk így dönteni? Miért nem hiányzik az agyunkból ez a rész, amely a halálról, a szenvedésről és a nyomorúságról szól, és miért vagyunk képesek erre? Azt hiszem, sokan feltették már ezt a kérdést. De hogyha erre nem lennénk képesek, akkor másra sem, testvérek. Mert hogyha Isten kizárja a döntéseink lehetőségéből ezeket az utakat, akkor mi nem emberek vagyunk, hanem ösztönlények, mint az állatvilág. Az állatvilág erről szól. Ott ösztönök irányítják őket. Ők nem gondolkodnak, nem terveznek, nem állnak bosszút, nem haragszanak. A beléjük ültetett program szerint működnek. Mi emberek ennél többek vagyunk. Mi döntéseket hozunk. Mi élünk azzal a felhatalmazással, amit az Istentől kaptunk. Mi élhetünk azzal a felhatalmazással, miszerint urak vagyunk, akiknek hatalmában áll bármit kezdeni a ránk bízott javakkal. Ha tehát Isten megfoszt minket ettől a döntési lehetőségtől, akkor nem vagyunk emberek. Akkor mi is az állatvilág szintjén élünk. És volt még egy nagyon jó oka Istennek arra, hogy megadta a döntési lehetőséget. És ez egy szó lett, ami így hangzik, hogy a szeretet. Csak a szeretet mer döntési jogot adni a másiknak. Figyeljétek csak meg az emberi kapcsolataitokat. Akit igazán szeretek, annak döntési jogot adok. Akit igazán szeretek, azt elengedem, ha kell. Akit igazán szeretek, annak tiszteletben tartom a döntését. Mert ahol nem szeretet van egy emberi kapcsolatban is, ott érdek van, ott féltékenység van, ott bosszú van, ott hiány van, ott nélkülözés van. Isten szeret, ezért teljes döntési jogot adott. Erről szól a jó pásztor példázata. Mert azt látjuk, hogy úrként indultunk valamikor erre a világra, és mégis kiderül, hogy valami mássá formáltuk ezt a világot. Azt mondja, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokért. A jó pásztor adja életét. A juhoknak nem kell egymás életét venni ahhoz, hogy nekik életük legyen. Ez a jó pásztornak a dolga. És tudjuk, a jó pásztor meg is tette. Jézusnak ezzel a mondatával egyszer s mindenkorra elmondta az emberi élet értelmét és célját. És ez így hangzik. Élet és bőség. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben éljenek. Élet és bőség. A képlet tehát nagyon egyszerű, testvérem. Ahol ezt választják emberek, ahol élnek a döntési jogukkal és Jézus mellett döntenek, ott élet és bőség van. Ahol nem ezt választják, ott halál és nélkülözés van. Ez a képlet. És tudjátok, nem tudom, miért olyan nehéz ezt az embernek elfogadni. Miért könnyebb egy olyan világban élni, ahol másfél óra alatt 200 000 embert el tudunk pusztítani. Nem tudom, miért olyan nehéz elhinni, hogy van egy jó pásztorunk, egy gondviselő Istenünk, aki mindent megtesz értünk, még akkor is, ha nem látjuk. Csak ez az ok, valóban ez lehet elég indok. Annyi mindent nem látunk ezen a világon, és mégis elhisszük. Miért könnyebb hinni a magunk erejében? Miért könnyebb megpróbálni élni Jézus nélkül? Hiszen ott halál és nélkülözés van. Szaporodjatok és sokasodjatok, mondja Isten. Töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Nektek adom az egész földszínén minden makkozó növény és minden fát, amelynek makkozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. Ez a küldő parancs. És ehhez a képesség mindnyájunkban ott van. A miénk. Értitek ezt az egy szót? Miénk. Ennek a szónak olyan súlya van, hogy felbecsülhetetlen. A miénk. Mert hogyha miénk az egész, akkor azt jelenti, hogy nem kell elvenni. Ha miénk ez az egész teremtett világ, akkor azt jelenti, hogy nem kell megszerezni. Ha szeretetből miénk ez az egész, akkor azt jelenti, hogy nem kell másokat letiporva megszerezni valamit is. Ha nekünk van adva, akkor miért akarjuk elvenni a másiktól? A miénk. A miénk. Nem a gilisztáé, és nem a csimpánzé. A miénk embereké. És minden képesség megvan ahhoz, hogy ezt a csodálatos feladatot betölthessük. Mi emberek azt teszünk a felhatalmazásunkkal, amit akarunk. Választhatunk élet és bőség, vagy halál és nélkülözés között. Olyan értelmi képességet adott nekünk az Isten, hogy gyárthatunk foszfor vagy atombombát, de akár gyárthatunk napenergiát felhasználó technikát is. Albert Einstein mondta, hogy az emberiség szégyene, hogy a maghasadás felfedezés, vagy egyáltalán az egész atomenergia felfedezése veszélybe kell, hogy sorolja az ember. Pedig ez nem kéne, hogy veszélyesebb legyen, mint a gyufa feltalálása. Kérdés, hogy mire használjuk a hatalmat, amit kaptunk. Arra, hogy megszerezzük azt, ami egyébként is a miénk, vagy pedig arra, hogy életünk legyen, és bőségben éljünk Krisztus által. A küldő terv tehát urakat és hatalommal rendelkező lényeket képzelt el. Mi emberek azonban béreseket csináltunk magunkból. Hiszen Jézus így folytatja, aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látja a farkas jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. És tudjátok, miért fut el a béres? Mert neki nem tulajdona a juh. Amikor az emberből béres lett, akkor és azóta tett olyan dolgokat, amire most emlékezünk 70 évvel ezelőtti eseményre. Amikor az emberből úrból szolga lesz, akinek nincs hatalma. Mi a különbség az úr és a béres között? Az, hogy a béres szegény, az, hogy a béresnek nincsenek javai, az, hogy a béresnek nincsen tulajdona, az, hogy a béres nem adja életét. A béres, ha kell, elveszi másét, hogy saját is nyomorult életét megtartsa. Jézus azt mondja, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. Én vagyok a jó pásztor. Életemet adom, értetek. És ezt olyannyira komolyan gondolta, hogy meg is tette. És ezért a Golgotai kereszt óta hiszem és vallom, nem lenne szükség Drezdára, nem lenne szükség kárpátaljai meg ukrajnai háborúra, nem lenne szükség egymás eltiprására, mert minden nyomorúságunk, minden szerzési vágyunk, minden ölési ösztönünket és minden bosszú vágyunkat ő egyszer s mindenkorra magára vette. Miért akarjuk ezt visszaszerezni? Áldjon meg téged az Isten, hogy merd elhinni, ő a te pásztorod is. Áldja meg Isten a te életedet, hogy elhidd minden a tiéd, és nem kell semmit megszerezned. Áldjon meg Isten erővel és hatalommal, hogy be tud tölteni azt a küldetésedet, amire ő elküldött egyszer téged is. És ha így lesz, akkor meg fogod tapasztalni, te és családod, hogy életetek van, és bőségben éltek. Így legyen.